és a telefonvonalban itt van velünk Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője. Folytatjuk a beszélgetést. És hát ez a hét, én egyébként nem olyan rég úgy apostrofáltam, hogy a múlt heti az inkább a jegybankok hete volt, az a mostani pedig az infláció hete. Euró, ő vezeti Európai Uniós inflációs adat, kínai és magyar inflációs adat is érkezik majd pénteken. Mi a várakozás? Az biztos, hogy gyorsulás jön még, talán január-februárban ez prognosztizálható, de itt az nagyon-nagyon túlzottan pessimista elgondolás, hogy 3-assal fog kezdődni az infláció?
Hát ilyen kérdésen még nem gondolkoztam, és megmondom őszintén, te vagy az első, aki ezt felveti. Reméljük, hogy nem.
Igen, én sem olvastam semmi ilyesmit, ez tényleg egy nagyon-nagyon negatív szenárió talán, vagy nem is tudom, hogy létezik egyáltalán ilyen szenárió, azért kérdezlek.
Remélem nem. Tehát nem valószínű, hogy akkora mértékben fog emelkedni még. Én most erre a hónapra egyébként, ugye most a januári adatot fogjuk megismerni. Pénteken ilyen 25,5% közötti éves inflációt várok. Ugye az üzemanyagárak a decemberi kivezetésének nagy része az most fog érvényesülni. Tehát ez lökheti felfelé. És akkor van még egy élelmiszer árstoppunk, ugye, amit várhatóan április végén fognak kivezetni, legalábbis a jelenlegi helyzet alapján. Nem gondolnám, hogy érdemes lenne hosszabbítani, sőt, korábban ki kellett volna már vezetni. Ez még fog egy lökést adni majd az inflációnak, viszont közben már vannak dezinflációs hatások is, tehát én azt tartom legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy egy ilyen viszonylag hosszan elnyúló tetőzés lesz Magyarországon az inflációban, amikor 25% közelében maradhat a következő néhány hónapban, és majd a második negyed évben kezdődhet egy nagyon lassú csökkenés, nyilván ezt később fogja segíteni majd a magas bázis hatása is, tehát nem teljesen realitástól elrugaszkodott várakozás az év végére az egyszámegyű infláció, de nem biztos, hogy sikerülni fog véghez vinni.
Eközben a maginflációs folyamatok, amik talán a belső folyamatokat jobban megragadják, vagy a konstansabb folyamatokat, ugye tényleg szűrt ez az adat a hektikusan változó tételektől, mint például az energiaáraktól. Maginfláció jeligére milyen folyamatok prognosztizálhatók?
Ugye ott azt láttuk az elmúlt hónapokban, hogy magasabb volt, ugye, amíg az üzemanyagársapka életben volt, addig a maginfláció rendre magasabb volt a headline inflációnál, ez teljesen érthető. És ott is az látszik, hogy nagyon lassú lesz majd a csökkenés, tehát a mögöttes első folyamatok is azt mutatják, hogy viszonylag hosszan, magasan maradhat az infláció, hiszen a vállalatok megkezdték az átárazásokat, kialakult egyfajta árbérspirális közben, az inflációs várakozások is magasan vannak, bár nyilván a jegybank megpróbálja ezt minél alacsonyabb szintre hozni, de ezek mind olyan elemek, amik megnehezítik az infláció érdemi csökkenését és gyors csökkenését. Ugye nemzetközileg már azt látjuk, hát az Egyesült Államok bár hónapok óta, de most már az eurózónában is megkezdődött az infláció visszaesése, ugye ott most 6,5-8,5%-on állnak, és várható, hogy tovább fog esni a következő hónapokban. Lényegében Európában most Magyarországon a legmagasabb talán az inflációs ráta, és ez most hosszú hónapokig így is maradhat, de bízunk benne, hogy sikerül előbb-utóbb itthon is csökkenteni. Nyilván egy banknak is nagy szerepe van ebben a kérdésben. Én azt látom viszont, hogy sok esetben ugye a kormány nyilván a növekedési szempontokat figyelem előtt tartva, Sok esetben ugye a jegybanki intézkedésekkel ellenkező hatású döntéseket hozott, akár itt fel lehet sorolni ugye a kamattámogatásokat, kamatstoppot mindenképpen, tehát ezek megnehezítik a jegybanki döntések kiteljesedését a gazdaságban.
Ezért nem olyan effektív az a hatás, amit a magas kamatok kifejthetnek az inflációra, vagy ez természetesnek mondható, és hogyha nem is lennének fiskális ösztönzők, akkor is úgymond tényleg laikusként vagy távoli szemlélőként úgy tűnik, hogy nagyon lassan fejti csak ki a hatását az MNB politikája az inflációra. Ez az árstoppok meg a fiskális ösztönzők miatt van?
Részben igen, tehát mindenképpen lassítják a folyamatot. Ugye az árstoppok egy ilyen nagyon furcsa helyzetet eredményeztek, ugye most a vélelmiszerek illetve a kiskereskedelemben látjuk, de ugye az üzemanyag piacon is óriási felfordulást okozott. Én nem gondolom, hogy ez hosszú távon nem káros, tehát ezek ilyen rövid távú intézkedéseknek úgy, ahogy megfelelnek, bár nem indokolható szerintem, tehát talán azt lehet mondani, hogy ilyen hosszú távon fenntartani több káros hozadéka volt, mint amennyi haszna, inflációtól eltekintve is, tehát nyilván az inflációban volt egy rövid távú visszafogó hatás, de például az élelmiszer árstopoknál azt látjuk, láttuk is, és előre is jeleztük, hogy ez várható, nyilván a kereskedők megpróbálnak más termékeken nagyobb árést érvényesíteni ez esetben, és ez pedig kioltja a rövid távú inflációs leszorító hatást is, és hosszú távon pedig károkat okoz. Hát én mindenképpen azt gondolom, a kamatstopnál pedig részben a fogyasztást próbálták szintén ösztönözni, hogy ne zuhanjon be annyira, részben pedig a hitelezést is, illetve a támogatott kamatozású hitelekről van szó most már az utóbbi esetben. Ez is mindenképpen infláció leszorítása ellen hozott intézkedéseknek tekinthető. Nyilván a kormánynak van növekedési szempontja, és elsősorban ugye ott szűrhető le a kormány gazdaság politikája, hogy mekkora a növekedés, és ezt nem szeretnék elengedni. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben nem biztos, hogy ezek jó döntések voltak.
Mire lehet számítani a forint tekintetében? Most egy viszonylag erős szinten az árfolyam, az euróval és a dollárral szemben is. Számítani lehetett az év elején, hogy a forint most vissza fog erősödni a tavalyi mélyrepülést követően, vagy egy kicsit az elemzői közösséget is meglepte ez a mostani forint erő?
Én azt mondom, hogy engem mindenképpen meglepett. Arra számítani lehetett, hogy stabilizálódni fog, tehát nem lesznek olyan nagy kilengések, és nem lesz már 4-20-4-30-as árfolyam az év elején legalábbis. Ugye itt több olyan tényező van, változó van, ami befolyásolja a forint árfolyamát, nyilván a kamat az elsődleges, a kamat különbözet, ami továbbra is magas, hogy az egynapos betéti tenderen 18%-os kamat mellett hirdetik ki minden nap. Másrészt pedig, ami szintén ugye egy volatilis változó és meglepetést okozott az időjárás függvényében, ugye a földgázára, ez is egy nagyon fontos tényező a forint szempontjából, itt továbbra is 50-60 euró között mozog, ezt nyilván tavaly október-novemberben senki nem merte volna megjósolni, hogy télen a harmadára, az akkori ár harmadára esik vissza a földgázára. Tehát ez a két olyan tényező van, ami stabilan, erősen tartja a forintot, illetve hát a nemzetközi befektetői hangulat is pozitív volt, ugye január óta egy elég komoly egyhuzamban egy emelkedést láttunk a részvénypiacon, illetve a kötvénypiacon is.
És ugye, bocsánat, tegyük hozzá, hogy annak ellenére, hogy viszont a hitelminősítők Magyarország számára nem annyira kedvező ítéleteket mondtak.
Így van, tehát ugye ez is árnyalja a képet, de a Fitch ugye ott egy kilátásrontás volt, az S&P-nél pedig egy leminősítés is, mert márciusban jöhet az újabb minimum kilátásrontás, de akár leminősítő sem Moody's-tól. Illetve hát március végén ugye az uniós forrásokkal kapcsolatos vita újabb köre zárulhat le, reményeink szerint, hogyha továbbra is bizonytalanság lesz, akkor azt gondolom, hogy ez egy elég erőteljes forint gyengítő hatású hír lenne, hogyha továbbra sem kapnánk uniós forrásokat, és nem teljesítenénk a feltételeket addig. Tehát azt látom, hogy az MNB addig megpróbálja a lehető legerősebb szintre lehozni a forintot, ugye készülve ők is a kockázatokra. Ennek volt köszönhető a nemrégiben bejelentett banki tartalékrátaemelés is, ami egy elég komoly likviditás csökkentő intézkedés, ami áprilistól kerül bevezetésre. És ugye van 6 szempontja a jegybanknak, hogyha már a kamatoknál tartunk, ami ugye az egyik vezérlő változó a forint szempontjából a monetáris lazítás megkezdéseihez, ugye 6 feltételnek kell teljesülnie. Itt elsősorban ugye az európai energiaválság, az orosz-ukrán háború, a nemzetközi befektetői hangulat, illetve a nagy jegybankok monetáris politikája sorolható fel külső tényezőként, belsőként pedig a folyófizetési mérleg hiány, illetve az uniós megállapodás körüli kérdéskör. Ugye itt több olyan feltétel van, amiben érdemi javulást láttunk, nyilván a háborúval kapcsolatban sajnos nincsen javulás. Az EU megállapodás is kérdőjeles még, illetve ugye múlt héten a Fed és az LKB is egy elég komoly lépést tett a galamb irányba, hogyha lehet így fogalmazni. A várakozásnak megfelelő kamatemelés mellett a kommunikáció nagyban változott, tehát legközelebb már erre is hivatkozhat egy bank, és szép lassan beérhet majd áprilisra az a helyzet, amikor megkezdhetik a kamatvágást, ami nagyon lassú és nagyon óvatos lesz várakozásunk szerint.
Nagyon érdekes, hogy azt a kifejezést használtad, hogy galamb üzenetek. Ugye az kétségtelen, hogy a befektetők ezt olvasták ki belőle. Lagarde is utalt azért arra, hogy ha vártnál gyorsabban elérhetik az inflációs célt. De tényleg objektíven nézve ezek erőteljes utalások voltak a két vezető jegybank részéről arra, hogy már-már látszik a monetáris lazítás?
Én azt gondolom, hát a lazítás nem is feltétlen, de ugye főleg a Fednél volt egy nagyon éles váltás lényében a decemberi jegyzőkönyvhöz képest, amikor ugye azt hangsúlyozta a jegybank, hogy félreértik a befektetők, és nem jó ez, hogy ennyire optimisták, emelkednek a részvényárfolyamok, csökkennek a kötvényhozamok, ez nem, így nem sikerül elérni majd az inflációs célokat, és ez nem jó. Tehát mindenkiben azt üzente a befektetőknek, és akkor el is érte a hatást, hiszen rövid távon legalábbis, akkor egy elég komoly eladási hullám indult a kamatdöntő ülést követően a részvénypiacon, hogy megpróbálta átvinni azt az üzenetet, hogy a monetáris kondíciók, illetve a pénzpiaci kondícióknak szigorodnia kell ahhoz, hogy elérjék az inflációs célt. És ez az üzenet most teljesen hiányzott a kommunikációba, annak ellenére, hogy már volt az S&P emelkedett 5-6%-ot, részvényindex tekintetében a hozamok lejöttek 30-40 bázispontot az amerikai piacon, állampapírpiacon. Úgyhogy most még inkább olyan helyzet volt, ami ellen tiltakoznia kellett volna Powell-nek, hogyha fenntartja a korábbi kommunikációt, és ez esetben meg sem említette ezt a kérdést. Ugye megkérdezték újságíróktól, hogy nem ez zavarja egy bankot, és arra azt válaszolta, hogy rövid távú mozgásokat nem követi egy bank, nem figyelj, nem érdekli egy bankot. És ez egy nagyon-nagyon erős váltás volt az LKB esetében, ennél kisebb mértékben, de ott is megfigyelhetők voltak ezek a pontok.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője volt a Reggeli Monitor vendége. Szép hetet neked, jó munkát, szia!
Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Hamarosan friss hírekkel jövünk 8:30-kor, itt a Reggeli Monitorban.